Emeljük Istenünkhez a lelkünket, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, hálát adunk neked végtelen szeretetedért, hogy még bennünket is elfogadsz gyermekeidként Krisztusban. Hálát adunk neked azért, hogy napról napra gondot viselsz ránk, és táplálsz bennünket ígéddel, lelkeddel. Kérünk most azért, hogy te tedd élővé és elevenné, élővé és hatóvá az emberi szót, a botladozó, csekély emberi beszédet. Jöjj, Szentlélek Isten, jelenléteddel, tedd szenté, tedd áldottá ezt az alkalmat, hogy ne csak emberi próbálkozás legyen, hanem a te munkád, a te műved a mi lelkünkben. Amen. Ugye azok kedvére, akik egyáltalán nincsenek képben, első nap egy állapotfelmérést végeztünk. Honnan, hova jutottunk, és ott hogy vagyunk. Elveszítette az ember az Édent, elrejtőzött az Isten elől, és ebben az állapotában szorongva, játszmákat játszva megpróbál életben maradni, felépít egy rendszert, amin belül folyamatosan bizonyítja, hogy ő képes Isten nélkül élni. Istent játszik, és aztán meghal. A második alkalommal már egy kicsit szívderítőbb volt. Isten ígéreteit vettük sorra. Először a Bibliában megjelenő Isteni ígéreteket, veled leszek, velünk az Isten. Aztán azt az ígéretet, hogy örökké fogsz élni, hogyha Jézus Krisztusban hiszel. Aztán a személyre szóló ígéreteket, amelyeket meg kell keresned, meg kell találnod a saját életedben, ami csak neked szól, az ige és a lélek által. És azt az ígéretet azzal zártuk, hogy Krisztus visszajön, és mi várhatjuk őt, és minden napunk úgy kezdődhet, hogy ezeket az ígéreteket a saját életünkben megerősítjük magunkban. Azt mondtam, hogy amikor reggel felkelsz, nem tudom, ki volt az, aki mit csinált, hogy amikor reggel felkelsz, akkor kezd azzal, hogy Uram, köszönöm neked, hogy örökké élhetek. Köszönöm neked, hogy te velem vagy mindenkor. Köszönöm neked, Uram, hogy te eljössz a tieidért, és én ezt magabiztos reménységgel párhatom. Eddig jutottunk, és azt ígértem, hogy a mai napon arról lesz szó, hogy az Isten ígéreteibe való megerősödésünk, beágyazottságunk, az majd hogyan fogja alakítani az emberi kapcsolatainkat. Mert hát ez a lényeg benne, itt, most. Tehát nagyon jó az, hogyha egyénenként mindenki a lelkében békét talál, Istennel való kapcsolatában örömet talál, feltöltődik, de semmit sem ér, hogyha ezt nem tudja megélni a kapcsolataiban. Lehet, hogy örök élete lesz, tehát én ezt nem kétlem. De hogy itt a Földön majd, hogy nem semmit sem ér, hogyha a kapcsolataiban, ugye, hogyan néz ki az, hogy én azt mondom, hogy szeretem Istent, már János is ezen gondolkozott, hogy az, aki azt mondja, hogy én szeretem Istent, de nem tudja szeretni a fele barátját, az hazudik. Vagy nem tudja, hogy mi az, hogy Isten. Tehát ez a másik variáció. Tehát nagyon sokan vannak szerintem úgy, hogy azt gondolják, hogy az őket igazoló valami, az Isten, és azzal jóban vannak, és közben meg igazából fogalmuk sincs róla, hogy Isten szeretett. És ezért örültem nagyon Eszter néni versének, ennek vagyis a Turmezei Erzsébet versének, amit Eszter néni elmondott. És innen szeretném folytatni. Bocsánat, a Nathanos sajnos nem jobb lesz mindig, hanem rosszabb, úgyhogy kortyolhatok meg közben, ezt nézzétek el nekem. Az alapvető probléma az, hogy a megváltott ember is rossz pozícióból indít, hogyha az önigazolás útját járja. És azt kell mondjam, hogy a közösségeink ebbe az irányba mozdítják el az ember lelkét. Fel kéne fognunk egyszer mindenkorra, hogy nem azzal lesz rendben az életünk és az Istennel való kapcsolatunk, meg az egymással való kapcsolatunk, hogy bebizonyítjuk, hogy mi elég jók vagyunk. Nem fog sikerülni. Ezt el kell, hogy fogadd. Nem tudsz elég jó lenni. Lehet, hogyha sőt, minél inkább törekszel rá, annál torzultabb leszel. Minél inkább magadra húzod a kereteket, annál inkább kényelmetlenül fogod magad bennük érezni. Nem történik más, mint hogy ezeket a kereteket elkezdjük számon kérni egymáson, meg magunkon, és tele leszünk ítélettel. Ismerős ez a kép? Nem, bocs. Nem tudom, holdról jöttem. Nekem húsomba vágóan fáj, hogyha ezt látom, ezt érzékelem. Hogy nem a szeretet határozza meg a közösségeinket, a kapcsolatainkat. Nem az a fajta elfogadás, amit Istentől már megnyertünk, hanem az, hogy én jó vagyok, és te testvérem, ugyan testvérem. Mi történik az emberben? Egy végtelen hübrisz munkálkodik a lelkünkben. Egyszerűen nem fogadjuk el, hogy Jézus Krisztus kereszt halála elég volt. Ez most tudom, hogy nagyon keményen hangzik, de így van, mondja itt valaki. Hanem még hozzá akarjuk ragasztani a magunk is teljesítményét. És ebbe a görcsbe merekszünk bele, és erre pazaroljuk el az erőnket, az energiánkat, ahelyett, hogy megnyílnánk, és azt mondanánk, hogy jöjj, Uram, élj bennem, és majd én a te közeledben formálódok, majd lebomlik rólam az, ami nem kell, majd felépül bennem az, ami jó, te áthatsz engem, ahogyan Pál apostol mondja, hogy él bennem a Krisztus. Ez lenne a cél. És nem az, hogy én magamat, tudom én milyen faragó eszközökkel, Krisztus arcúvá faragja. Testvéreim, nem fog sikerülni. Próbálkozhatunk vele, az eredménye az az lesz, hogy örömtelen, sikertelen, szeretet nélküli, ítélkező keresztjénekké válunk. Nem ez a cél. Hova jut az ember olyankor, amikor saját magát nem tudja elfogadni? Tehát nem tudja elfogadni, hogy őt Isten már elfogadta, tehát én is elfogadhatom magam. Meséltem egyszer valahol, hogy én úgy szeretek este úgy imádkozni, hogy azt mondom, hogy Uram, olyan jó, hogy még engem is szeretsz. Teljes nyugalomban feküdhetek le aludni, én vagyok valami jó ember, de te még engem is szeretsz. És olyan egy kicsit, mintha ez a kép jutott egyszer eszembe, hogy amikor az ember befogadja a szent lelket, és amikor az kicsit olyan, nem is nem akadjatok ezen ki, hogy mondjuk a szent lélek egy személy lenne, és akkor jön egy kis batyúval, egy kis táskával, lemegy egy jó romos házig, a jó penészes, penetráns, belül minden jó büdös, belette már minden, ki vannak húrva az ablakai, ez vagyok én vagy te. És megáll előtte, és azt mondja, hogy így fogok lakni. Te olyankor azt mondod, hogy áll nekem erre nincs szükségem, jó vagyok én így is, enélkül, majd én kipucolom magam. Ő ott akar lakni. Akkor, hogyha nem engeded be, akkor az történik, hogy a kapcsolataid helyett viszonyulásaid lesznek. Ez most egy kicsit bonyolultnak hat, igaz? Nem. A kapcsolataid, normális emberi kapcsolataid helyett viszonyulásaid lesznek. Lesznek, akikhez úgy fogsz viszonyulni, hogy ők azok, akik igazolnak téged. Csúnyán mondva, ezek ilyen talknyalók. Akik azt mondják, hogy mind oda mennek, mind hízelegnek, megdicsérnek. Ezek, akikről a Biblia azt mondja, ugye, hogy ne higgy nekik, a szembe dicsérőknek. De vannak ilyenek, és mindegyikünk élezel a lehetőséggel, hogy ilyen embereket maga körül így éltessen. Lesznek olyanok, akikkel nem fogsz tudni mit kezdeni. Ők lesznek azok, akikhez azt mondod, hogy ők a rossz akaróim. Ők az ellenségeim. Igazából nem érted őket, mert valamire utalnak a lényükkel, ami hiba benned. Valami rosszra tapintanak rá benned. És ezt a rosszat te rájuk vetítve úgy éled meg, hogy ők azok az ellenségek, akiket távol kell tartani, mert ő biztos a sátán küldi hozzám őket. Nem erről van szó, hanem a benned levő rossz az, ami megjelenik abban, ahogyan megérint téged. Ők igazából nem az ellenségeid, csak te éled meg őket azoknak. A lelked formálódása szempontjából. És azért nem tudsz tőlük megszabadulni, mert a legjobban ők tartoznak hozzád. Mert a te belső tulajdonságaid jelennek meg az ő jelenlétükben. És vannak azok, akik még enyhítenek a körülményeinken, ők a rosszak, akikre könnyű rámutatni, hogy iszik, dohányzik, elvált, nőzik, pasizik, stb. Ők megint csak emelnek bennünket, mert rámutatok, és már kicsit magasabban érzem magam. És akkor ebben a viszonyrendszerben, hogy van ez a háromféle embertípus kapcsolatok helyett, ebben a viszonyrendszerben játszom azokat az önigazoló játszmáimat, én már remélem nem, csak valahogy meg kell fogalmaznom, amikkel úgy érzem, hogy életben tudok maradni. Ne ez legyen a gyülekezet. A gyülekezet a testvérek közössége legyen. És a testvéri közösség pedig abban lehet valóság, hogy él benned a Krisztus. Ez a mérték. Itt már nem a tej eledeléről van szó. Ez már kemény beszéd. Éljen benned a Krisztus. Ahhoz, hogy éljen benned a Krisztus, ahhoz be kell fogadnod. Át kell engedni neki a területet. El kell őt fogadnod. Ő elfogadott téged. És arra vár, hogy te is elfogadd őt és magadat és a másik embert. Fehér ruhát adott neked. Meg annak is, aki melletted ül. Meg annak is, aki mögötted. Meg annak is, aki előtte. Mindegyikünknek. És egyikünknek sem semmi köze hozzá, hogy a fehér ruha alatt mi van. Ő neki így tetszett, hogy fehér ruhát adott. Nem tudott fehérebbé tenni. Itt kezdődik az, hogy alkalmas vagy arra, hogy viszonyrendszer helyett kapcsolatban élj. Fehér ruhában is végig lehet görcsölni az életet, tehát lehet nyomorogni lelkileg benne, csak felesleges. Figyeld meg azt, hogy például Jézus a maga korában hogyan élt. A szombatot rendszeresen megszegte. Nem úgy önmagáért, csak azért, hogy borsot törjön az orrok alá, hanem hogy arra mutasson, aki az emberért adta a nyugalom napját. Az evés előtti, a törvény által előírt kézmosást nem tartotta meg sem ő, sem a tanítványai. De a tanítványok lábát megmosta. Szeretetre, alázatra és szolgálatra tanítva őket. Borissa embernek mondták. Milyen érdekes, igaz? Borissa embernek mondták. Az a hír járta róla, hogy egyszerűen nem tartja meg a bőtöt. Hát ismerjük ezeket a történeteket, ugye, amikor számon is kérik tőle. Igen ám, de Isten létére egy bűnös istállóba született meg, végig, képzeld el, azt mondja, fúj. Így van, pedig képzeld el. Hát ugye milyen egy istálló voltál, mert vidéken, ott, ahol az állatok laknak. Mi szeretünk arra úgy gondolni, ahogyan ezt feldíszítjük gondolatban, hogy ott van a kis, mit tudom én, milyen fenyőfüzér, a kis gyertyák, csillagocská. Én nemrég költöztem vidékre, pesti jány vagyok amúgy, és hát nem nagyon illatos az istálló. Van benne ez az. És az állatoknak a jászlába fektették bele. Az Isten fiát. Amúgy nem tartott bőtöt. Értitek? És bűnözőként végezte a keresztfán, miközben, nem tudom ki tudja, a templomban énekeltek a korabeli vezetők vezetésével, a hívők, az Isten hívő emberek énekeltek, ünnepeltek, Istent magasztalták, addig az Isten fia kiszenvedett a kereszten. Amúgy nem tartott bőtöt. Aztán a házasság törésen rajta kapott asszonyt kimenekítette azok közül, akik a tisztesség, a becsület és a törvény nevében éppen követkel készültek őt agyonverni. Csak hogy a törvényt a szeretet vesztett ember azért kapta az Istentől, hogy a szakadékban ne zuhanjon. Azt mondja Jézus, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ez az új alap. Azt a címet adtam akkor, amikor készültem erre az előadásra, az előadásnak, hogy új élet, új alapon. Ez az új alap. Szeressétek egymást. Ez az új parancsolat. Kicsit egyszerű. Ennyi. Szeressétek egymást. De ez az új parancsolat. Értitek? Ezt komolyan kéne venni. Tehát nem azt mondta, hogy rakok még egy új parancsolatot hozzá a 10-hez, hanem azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Vegyük már észre, hogy amíg nem ezen az alapon állunk, addig a fejünkön állunk. És semmivel sem vagyunk különbe azoknál a farizeusoknál, akik Jézust kísértették. Legyünk különbe. Hiába nyomorgatjuk magunkat, hiába nyomorgatjuk egymást azzal, hogy elég jó tudok-e lenni, elég jó vagy-e. Sehova sem vezet. Az egyetlen használható állapotunk az, amikor a kudarcainkban megéljük azt, hogy nincs más Isten, amikor a kudarcainkban megéljük azt, ráeszmélünk arra, hogy egyedül az ő kegyelme tarthat meg bennünket, hogy szükségünk van rá, hogy kell nekünk, mert elveszünk. És miután fölkeltél, nagyon vigyázz. Ne kezdjél bele újból a játszmákba, mert megoldod azzal a szent lelket. Nem azért kaptál erőt, hogy felkelj, hogy újból a játszmákat folytasd. Nem azért kaptad Istentől az érintést, hogy még több erőd legyen a játszmáidhoz. Nagyon vigyázz. A normális emberi kapcsolatok alapja az elfogadás. Minősítés nélkül. Amikor te majd Isten elé járulsz, reménységünk szerint, Isten nem fogja kegyelmének gyakorlása előtt végigmondani a bűnlajstromodat. Van a neten egy aprócska film, lehet, hogy látta már néhány ember. Képzeljünk el egy olyan helységet, ahol az utolsó ítéletkor várnak a delikvensek, és két angyal, lehet azok csak ilyen sima fehér öltönyben vannak, két férfi, áll egy mérleg mögött, és minden delikvensnél van egy mappa. Azok a bűnök mappája. Van, akinek ilyen kis vékony, van, akinek ilyen vastag, és mindegyik oda megy, rááll a mérlegre, és mindig azt mutatja, hogy elégtelen. Ez a megmérettelés kevésnek találtattál bibliai ige alapján. És van olyan, aki úgy megy oda, hogy teljes felszabadultsággal a mappájában egyetlen egy pici fecni van, abszolút önelégülten, ő egy sikeres keresztény embernek mondja magát, és te elkezdi sorolni, hogy ő mennyi mindent tett, és hogy mennyit adakozott, és a gyülekezetért, és egyébként is, és rááll a mérlegre, és azt mondja, hogy elégtelen. Teljesen meg van döbbenve, föl van háborodva. És akkor ott hullog a sor végén egy ember lehajtott fejjel, ilyen mappával, így, alig bírja vinni. Oda megy, hát az angyalok azok úgy mondják neki, hogy hát, próbáld meg, rááll. És akkor jön Jézus, és mondja neki, hogy majd én ráállok helyetted. És rááll a mérlegre, és akkor az angyalok így természetesen látják, hogy hát igen, ez elég. Jézus Krisztus elég neked. És ő az, nem mondták, hogy és a mappa ennyi volt, az ott senkit nem érdekelt. Jézus azt nézi, ami a szívedben van. Ő elfogad téged. Te elfogadod-e valóban őt? Te elfogadod-e valóban elégnek őt magadnak? Vagy keresztény módon próbálunk meg egy, tudjátok, ahogy mondtam, hogy abban a rendszerben, abban a társadalomban az ember megpróbálja bebizonyítani, hogy Isten nélkül is elég. Ezáltal Istent játszik. Nehogy belecsúszunk abba, hogy keresztényként csináljuk majdnem ugyanezt, hogy keresztény névvel. Értitek, hogy mire gondolok? Nehogy. Jézus Krisztus áldozata elégnek kell, hogy legyen mindegyikünknek. Nincs mit hozzátennünk. Nyilván, hogy ez nem jelenti azt, hogy akkor éljünk, carpe diem, ragadjuk meg a napot, úgy, ahogy nekünk azt az ösztöneink és a hajlamaink diktálják. Nyilván, hogy nem erről beszélek. Hogy szegjük meg ott a törvényt, ahol csak jól esik. De vegyük semmibe azt, amit Isten mondott eddig. Nyilván nem erről beszélek. Csak hogy fordítva vannak a dolgok. Hogyha elfogadom, hogy Jézus Krisztus elég nekem, ha befogadom őt, ha él bennem, formálni fog. Új élet születik bennem. Nem én szülöm az új életet. Új élet születik bennem. Ő az, aki újjáteremt engem. Én magam ezt nem tudom megtenni. Hiába törekszem rá. Hiába adom a látszatát. Ráadásul becsapom magam. És ugye őt nem tudom becsapni. Ha Krisztust befogadjuk, ha Krisztus él bennünk, akkor megszabadulunk a hatalmasra nőtt egónknak attól a folytogató, görcsös jelenlététől, szorításától. Megszabadulok attól a kényszertől, hogy feltétlenül igazam van, és akkor itt már megint a kapcsolatok felé megyünk. Megszabadulok attól a kényszertől, hogy nekem mindenképpen győznöm kell. Megszabadulok attól a kényszertől, hogy nekem bizonyítanom kell, hogy érek annyit, mint te, sőt többet. Megszabadulok attól a kényszertől, hogy ha én egyszer valamit kimondtam, akkor én azon nem változtatok. Képes leszek a belátásra. Képes leszek arra, hogy formálódjak a másik embernek a hatására, a másik embernek az érintésére, a másik ember nézőpontja szerint. Hogyha fel tudom adni az önigazoló játszmáimat, akkor lehetnek kapcsolataim viszonyrendszer helyett. Nagyon egyszerűre lefordítva ezt a kicsit magasztosnak tűnő szövegelést, mondjuk egy példát, most megpróbálok hasra ütve mondani egy példát. Kint vagy reggel a konyhában, főzöd a kávét, és a párod, férjed vagy feleséged, föl kell, és mondjuk rossz kedvűen folytatja azt a témát, amit előző nap, csak úgy éppen, hogy megemlítve, de ő benne dolgozott a dolog, és kiböffent ki oda neked. És történetesen van igazsága. Nem teljes mértékben van igaza úgy, de van benne igazság. Mit csinál alapból az ember? Mit csinálsz? Visszabeszélsz, védekezel, igazolod a saját nézőpontodat, számon kéred rajta azt, hogy ezt most miért, te nem is ezt mondtad. Mit csinálsz? Belekezdesz a játszmába, amivel igazolod magad. Pedig mire tenne téged szabaddá Krisztus? Arra, hogy befogjad a szádat. Félrevonulj, átgondold, és azt mondjad, igen, értelek, értem a feszültségedet, mert valóban én erre nem gondoltam. Ebben neked igazad van. Tudjátok, hogy mekkora változást tud eredményezni a másik ember hozzáállásában egy ilyen mondat? Hogy értem a feszültségedet? Hogy a kiabáló emberrel szemben, ha nem kiabálni kezdesz, a hisztiző asszonnyal szemben, ha nem egy ajtócsapással felelsz, vagy egy visszakiabálással, hanem azt mondod, hogy értem a feszültségedet. És képzeld el, hogy Jézus Krisztus benned való élete szabaddá tesz téged erre. Mert ő érti a másiknak a feszültségét. Nagyon nehéz ez. De itt derül ki az, hogy működik-e. Hogy éled-e. Figyeljük meg, kicsit távolabbi példa. Ott van Ábrahám. Ugye a pásztoraik Lóttal összevesznek, a kúton, ki a víz, ki a terület. És azt mondja Ábrahám, ne legyen harag köztem és közted. Váljunk el. Ezt most nem a házasságokra értem. Okay. Ők Ugye nagybácsi viszonyban voltak, ilyen unokaöcs nagybácsi viszonyban. Menj másfelé. De nem úgy küldi el, hogy én már tudom, hogy én hol akarok lenni, hanem simán átengedi neki a választási lehetőséget. És Lót él is a lehetőséggel. És a jobbik helyet választja. És Ábrahámnak nem csorbul meg a hite, hogy Uram, akkor te majd hogy fogsz engem megáldani, amikor Ábrahám, vagy Lót lenyúlta előlem a jobb helyet. Nincsen benne ilyen kétség. Isten azt mondta, megáldja őt, ő hitt benne, bízott benne. Értitek, a bizalom lelkülete, ezt munkálta ki benne. Átengedhetem Lótnak a jobbat, az előnyt. Milyen jó lenne például a munkahelyünkön ezzel a szabadsággal élni, hogy nem kell kikaparnom a gesztenyét. Milyen jó lenne keresztjénnek lennünk a munkahelyünkön. Ugye? Milyen jó lenne esténként úgy álomra hajtani a fejünket, hogy nyugalmam van az Úrban. Teljesen mindegy, hogy ki a főnököm, mit akar, mit mond, hogy milyen, mennyire intrikus egy kollega, vagy mennyire nem. Milyen jó lenne. És képzeld el, Krisztus benned való élete szabaddá tesz téged erre. Lehetsz Ábrahám. És mondhatod azt, hogy tiéd. És nem azzal, hogy én közben szent, ilyen glóriát képzelek el a fejem fölé, és mint egy felöltöm a szentek ábrázatát, hanem azzal a klotgatyás, mezitlábas gyermekességgel, hogy én az én megváltó uramé vagyok. És ha Isten velem, ki lehet ellenem? Hát vigye azt, ami neki tetszik. Az Úr engem megáld. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Vegyük komolyan, mert ez az új életnek az alapja. Itt nem egyfajta szentimentális érzésről van szó, hanem arról, hogy Krisztusként látom-e a másik ember. Hogy éle bennem a Krisztus. És tudok-e rá úgy nézni, ahogyan itt a versben volt, hogy nyomorog benne a Krisztus. És tudok-e rá úgy nézni, hogy én gazdag vagyok, királyi gyermek vagyok, fehér ruhában vagyok. És ez nekem elég. A környezetünk számára ez tesz egyedül bizonyságot mellettünk. Nem véletlenül mondja Jézus ezután a néhány szó után, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, mert erről fogja megismerni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok. Nem azt mondja, hogy mert erről is, hanem erről. Csodálkozunk azon, hogy konganak a templomok. Csodálkozunk azon, hogy egy nem tudom hány tízezres városból csak maroknyi gyülekezetek vannak. Hogy a vidéki templomokban nincsenek. Én nem csodálkozom rajta. Addig, amíg két keresztény ember gond nélkül kibeszéli a harmadikat, addig, amíg két keresztény ember meg tud állni egymással szemben képmutató módon, és ezt egy külső ember látja, mi legyen neki a vonzó abban a közösségben? Arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretni fogjátok egymást. De jó lenne, hogyha úgy beszélnének a hátunk mögött, azok, akik nem a közösségbe tartoznak, hogy el kell oda menni. Ott úgy szeretik egymást. Ők támogatják egymást. Figyeled, nincs közöttük szegény. Mert akinek többje van, az ad annak, aki szükségben van. Nem láttam soha olyat, hogy bármelyik a másiknak ártott volna. Örülnek egymásnak, ha találkoznak. Látszik, sugárzik rajtuk az öröm. El kell közéjük menni, közéjük kell tartozni. Hát ők a tutik, ott a helyünk. Hú, de jó lenne. De tudjátok, testvéreim, ez ott kezdődik, hogy befogadtad el a szívedbe Krisztust. Nem ott, hogy megpróbálom elhitetni a környezetemmel, hogy befogadtam a szívembe Krisztust. Hanem ott, hogy befogadtad, éle benned a Krisztus. Ehhez hit kell, bátorság és bizalom. Ez tényleg új élet. Ehhez az kell, hogy ne a keretek összetartó erejével elégedjél meg, hanem te legyél magad az élet, hogy éljen benned a lélek. Amen. Drága mennyei édesatyánk, bocsásd meg nekünk, hogy megelégszünk annyival, amennyit mi a magunk erejéből próbálkozunk. Bocsásd meg nekünk, hogy a te érintésedet, a te ébresztésedet olyan sokszor csak arra használjuk, hogy elinduljunk a saját útjainkon, hogy megtegyük azt, amiről azt gondoljuk mi, hogy meg kell tenni a saját terveink szerint, a saját akaratunk szerint. Hogy a veled való közösségünkben annyira akarunk csak megerősödni, hogy mi magunk még sikeresebbek legyünk. Győzni tudjunk egymás felett. Bocsásd meg nekünk, hogy nem úgy néz ránk a világ, hogy de jó lenne közéjük tartozni, mert ők szeretik egymást. Szégyellem magam, Uram. És szeretnék új életet. Kérlek téged, szent lelkedet, áraszt ki ránk. Teremts újjá bennünket. Add, hogy úgy tudjunk egymásra nézni, mint új teremtésre, vagy az új teremtés lehetőségére. Hogy a te szemeddel lássuk egymást. Hogy meglássuk egymásban azt, aki nyomorog. Köszönjük azt, hogy tudhatunk róla, hogy lehetőségünk van királyi gyermekként élni ebben az életben. De hogy ez nem gőg, ez nem hübrisz, ez nem emberi mérték, hanem a szeretet teljessége az életünkben, a te lelkeddel való megtöltekezés. Drága mennyei édesatyánk, kérünk téged, hogy a munkát, amit elkezdtél bennünk, te vidd véghez a Krisztus Jézus napjáig. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.